Uram Jézus jöjjön, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel jelenléted jár. Uram Jézus, jöjj el, szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel jelenléted járjon át. Ne menj el, ajtóm előttem nyitva áll, s várom, míg az első helyen ott ülsz majd az asztalnál.
Szeretettel köszöntöm Önöket a Veszprémi stúdióból. Önök a Mária Rádió január második csütörtök reggeli napindítóját hallhatják. A folytatásban hallgassuk meg együtt Móroc Tamás, bodajki plébános atya januári üzenetét.
Újra sikerült kirándulni jönnöm, de a Bakonyba egy kis szombat délutáni túra, séta, és nagyon szeretem januárban a természetet. Egyrészt ilyenkor a hideg időben talán sokkal jobb túrázni, kirándulni. Másodszorban sok mindenre megtanít ilyenkor a természet, hisz azt mondhatnánk, hogy olyan kopár minden, olyan egysikú, nincsenek virágok, olyan szürkeség van, és valóban téli álmot alszik a természet. És pontosan ezek a dolgok azok, amik megtaníthatják az embert valami nagyon fontos dologra, akár többre is. És ha csak abba gondolunk bele, hogy ez a szürkeség, ez az egysíkúság a természetben, ez tulajdonképpen azt jelenti, vagy azt hordozza önmagában, hogy mondjuk 3-4 hónap múlva májusba kijönnék, és készítenék egy videót, akkor hogy gyönyörű, virágzó, zöld, üde, friss tájjal találkoznék. De ez ugyanaz a növény, amelyik most téli álmot alszik, mint ami majd májusban virágozni fog. És kicsit azon gondolkodtam el, hogy mi is emberek mennyire így gondolkodunk sokszor sajnos, vagy így vélekedünk egymásról, hogy látunk egy képet a másikról, és azt mondjuk róla, hogy hát te olyan egysíkú vagy, olyan semmilyen. Közben meg mindegyikünk, mint egy gyönyörű növény, amelynek vannak szürkébb pillanatai, lásd a természet téli álma, és amelyről szinte nem is gondolnánk, hogy ez a sok ág, amely itt halottnak tűnik, amely élettelennek tűnik, milyen szép virágot fog hozni, és milyen gyönyörűen fog zöldelni. Talán jó lenne megtanulni azt is, hogy egyrészt ne ítélkezzünk egymás fölött, és merjünk úgy tekinteni mindenkire, és mindenre, amit az Isten alkotott, hogy az valami csoda, hogy az egy csoda, hogy abból egy csoda származhat. Ahogy a növény számára a virágzás, a világ szépségében jutunk el oda, hogy igazán megmutathatja önmagát, milyen jó, amikor belülünk is a Jóisten alkotta tehetségek, talentumok megmutatkozhatnak, és mint egy virág jelenhetünk meg egymásnak. Ugyanakkor van még egy érdekesség, amit szeretnék elmutatni. Itt pont egy olyan szürke, tövises részen vagyok, és fogok is a kezembe egy ilyen nagyon szúrós, tövises növényt. És elgondolkodtam azon is, hogy valahol a legszebb növények, lásd a rózsa, hoznak töviseket. Talán nem véletlen. Sok minden üzenetet hordozhat ez. És talán gondolhatunk akár arra is, hogy egyfajta védekezés, egyfajta védelem a tüske a növény számára, hogy ne szakíts le, ne nyúj hozzám, megvédem önmagam. És valóban a rózsa tekintetében, az egyik legszebb növény tekintetében érthető is, hogy meg kell magát védenie. De sokszor valamikor egymásból is csak a tüskét látjuk, és azt mondjuk, hogy te olyan tüskés ember vagy, talán nem is így szoktuk használni, de mindenképpen arról beszélünk, hogy jobb nem megközelíteni téged. És közben vele se gondolunk abba, hogy a tüskék mögött ott van egy érték, és ott van egy olyan értékes valaki, aki lehet, hogy védi önmagát, aki védelmet kapott önmagának, mert nagy értéket hordoz. Nincsen rózsatövis nélkül. Másik gondolatban mondani valóban pedig nagyon jól tudjuk, hogy aki sokat kapott, attól sokat várnak el. A legszebben virágzó növény kell, hogy a legvisszataszítóbb is legyen egyben, ugyanakkor hordozza azokat a tüskéket, amik egyfajta keresztként is értelmezhetők. Hogyha az emberi életre ezt átfordítjuk, akkor valahogy olyanról beszélhetnénk, hogy aki sokat kapott, attól sokat kérnek számon, azaz, aki sok talentummal, tehetséggel tudja kamatoztatni az életében, és tud a másiknak is öröme lenni, az bizony-bizony sok szenvedést és nehézséget is el kell, hogy viseljen. És az a kettő, mintha erősíteni egymást, mintha kiegészíteni egymást. Ahogy a rózsa életében azok a tüskék, mint egy a védelemről, mint egy a biztonságról, mint egy a kiegyensúlyozottságról is szólhatnak. Jó eljönni a természetbe, és tanúságot tenni arról, hogy az Isten csodáját a teremtett világ szépségén keresztül fellelhetjük. És mintegy tanítani tud minden. Minden tanítani tud, amit az Isten alkotott valamire. És ahogy Jézus is olyan sok példabeszédet hoz, olyan sok példázatot hoz az életből, milyen jó, hogyha mi is nyitott szemmel járunk, és felfedezzük a teremtett világ szépségén keresztül az emberi élet szépségét és értékeit. Fel tudunk arra figyelni, hogy mindegyik milyen értékes és milyen értéket hordoz, mint ahogy egy alvó természetből egyszer csak majd kivirágzik, meg kizöldül a természet, és gyönyörűvé válik. Így kell mindegyikünkben ezt a szépséget, ezt a legszebb állapotot meglátni elsőre. És bízni abban, hogy valóban, hogy az evangéliumokban is hallhattuk, a megtrágyázott gyümölcsfa virágot és gyümölcsöt fog hozni. Így kell talán bíznunk is egymásban, és rögtön azzal a szemmel tekinteni rád. Én nem a szürkességet, a téli álmot alvó állapotot látom benned, hanem azt a szépséget, azt a lelki gazdagságot, amivé te tudsz válni. Mert a tavaszt várni, mert az Isten szeretetét és kegyelmét kikérni, pontosabban megkapni, hogy azzal valóban virágot hozzál. És nem véletlenül van a tövis, a legszebb termő, a legszebb virágot hozó növényeken. Valamit üzen ez is számunkra. Sokszor talán kicsit irigykedve, vagy furcsa szemmel nézzük egymást, hogy bezzeg neki mennyivel jobb. Bele se gondolunk, hogy akin ott van a szép virág, azon lehet, hogy ott van a tüske is. Így lesz ő gazdag, és így tudja hirdetni Istennek azt a nagyságát, és szeretetben megtett igazságosságát és igazságát, amelyben Isten valóban annyit ad, amennyire szükségünk van, és mindenkinek olyat ad, amivel bizony kamatoztatni tudja életét, és gazdaggá tudja tenni a másikat. Én sok természetben eltöltött percet kívánok azoknak, akik ezt megtehetik, és kívánom, hogy nyitott szemmel járjunk a világban, mert minden hirdeti Isten nagyságát és dicsőségét, és olyan jó, ha ezt fel tudjuk fedezni akár a teremtett világ szépségén keresztül is. Amen.
Az elmúlt percekben Mónocz Tamás bodajki plébános atyának januári üzenetét hallották. Zenével folytatjuk műsorunkat. Következő percekben kérem ismerjék meg Illés Sándor monostorapáti plébánosát. A vele készült beszélgetés első részére maradt időnk a mai napindítóban, amit majd folytatunk a jövőben.
Sándor atya a művészetek völgyéből érkezett hozzánk, igazából aki megfordult már ott, és közel áll hozzá az egyház, vagy tényleg akár a szakralitás, itt az arszakráról is beszélgettünk ma, azért az betér valamelyik templomba, a művészetek völgyébe, és hát Sándor atya, hozzád van nőve a művészetek völgye, úgy is hívnak, hogy a völgypapja, igaz?
Igen, elkereszteltek, köszöntöm a kedves nézőket. Völgypapja, igen, a kezdetektől, az első naptól vagyok ott, és szolgálom azt a közösséget.
Ez már akkor több mint 30 éve, ugye?
34 pontosan. 89. augusztus 3-án volt az első nap, az egy 4 napos rendezvény volt, akkor még csak Kapolcson, tehát leánykori nevel Kapolcsi Művészeti Napok, a Művészetek Völgyének, és hát, ha itt el lehet ezt mondani, a sztori a következő, a Művészetek Völgye és az én kapcsolatom, hogy az elődöm valahova elment, akkor váltottuk egymást, és mondta, hogy lemondtam a misét, menj át Kapolcsra, keresd meg a Márta Pistát, és kérdezd meg, hogy tudsz-e segíteni valamit. És elmentem a Kapolcsi templomba, megkerestem a Márta Pistát, bemutatkoztam, azt mondja, nézd, hallgass meg a koncertet. A Mandel Kvartettnek volt egy koncertje a templomban, és a végén oda jöttek, és az érdeklődők, és mondják nekem, hogy plébános úr, hát mondjon valamit erről a templomról nekünk. Hát mondom, nézzek, én vagyok a plébános, egy órája, gőzöm sincs, hol vagyok. Tehát számomra így kezdődött, és hát ez összefonódott persze a sok év alatt az egyházi közösségek is belekapcsolódtak a program sorozatba, nem csak mi katolikusok, hanem az evangélikus testvérek és a reformátusok is. Mai napig is így van ez. Tehát ugye a mi környezetünkben most a katolikus, hogy mondjam, térfél az érdekes.
Igen. Hogy történnek az események egyébként? A szervezők tesznek be programokat úgymond a templomban, vagy ti a közösség szerveztek programokat ide?
A szervezők tesznek be programokat, mindenkitől megkérdezik, hogy mit szeretnének esetleg. Ugye a mi esetünkben, amikor még, tehát volt olyan időszak a 34 év alatt, amikor az összes falu belekapcsolódott, amelyikben én szolgálok, tehát jelesül Monostoropáti, Talján Dörög, Vigán Petent, Kapolcs és Öcs, Pula, tehát elég szerteágazó volt. Az Ősök háza az egy olyan találmány, amit ketten hoztunk létre, Szőke András, Balázs Béla díjas filmrendezővel, aki Talján Dörögdi lakos, az egyházközség képviselőtestületének a tagja, és hát olyan 30 éves szintén a barátság nagyjából. Az Andrásot gyűjtögetett a területen mindenféle relikviákat, ugye, ami volt leginkább a szocialista időkből, aztán nem volt helye, és akkor mivel a Talján Dörögdi plébánia az nem volt lakott, hát mondtam neki, hogy öregem, hát ez is a korhoz tartozik, hát állítsunk itt ki. És akkor belementünk hát mélyebben a történelembe, hiszen egy nagy híresség származik onnan, Dörögdi Miklós, későbbi egri érsek, valamikor esztergomi érsek is volt, tehát ott ilyen érdekes történetek voltak, és az ő kapcsolatában, ugye itt az 1300-as évekről beszélünk, és van ott egy úgynevezett klastrom, tehát templom, monostorom, a Dörögdi határban. Ennek kapcsán hát mindenféle kutatásokat végeztünk, illetve végez az András javarészt, de a plébánián pillanatnyilag szó szerint a Jézuskától a géppuskáig minden van. Tehát a filmes szakmának a múltbéli, jelenbeli dolgai, rádióstúdió működik annak idején. Ugye amikor jött a Covid, akkor jött ez a home office-os szentmise, hogy közvetítjük a misét. Hát körülbelül 10 évvel megelőztük mi ezt a történetet. Annak idején még a Tilos Rádiónak a szerverén keresztül közvetítettünk misét. Meg is szóltak sokan, hogy képzelik ezt, hogy egy ilyen rádió, mert milyen rádió? Hát ott van, ott mindenki van. Hívő ember, hitetlen, katolikus, református, zsidó, buddhista, mindenkivel jó viszonyban voltunk. Megszakadt aztán ez az együttműködés, mert ilyen profilváltások voltak, és jött a Mária Rádió, és akkor utána oda át házaltunk, úgymond, vagy átköltöztünk. De visszatérve itt az Ősök házára, itt nem csak ilyen, hogy mondjam, tárgyakat állítunk ki, hanem ott programok is folynak. Különösen az Andrásnak a projektje, ami kolostori gyógyászatról szól, aztán ilyen lelki, testi terápiákról. Az András elég nagy tudású természetgyógyász, de nem a kuruzslás ágában, hanem masszázsok és gyógyfüvek, gyógynövények területén. Ugye ezt az arcát az Andrásnak a médiából annyira nem ismerik, de ez az igazi arca egyébként. Szóval egy nagy kalandos történet, a mi kettünk története ott.
És akkor ez a Művészetek Völgyében igazából még inkább előtérbe kerül?
Hogyne, ez a Művészetek Völgyében gyakorlatilag egy színfolt. Osztályfőnöki óra van minden nap, ami azt jelenti, hogy a múltnak a különböző időszakait, vagy történelmi részeit taglaljuk az András előadásában. Aztán vannak persze meghívott, hogy mondjam, barátok is. Emlékszem rá, nem tudom, az hány éve volt, Vámos Miklósnak volt egy ilyen estje, szakadt az eső, bőrigáztunk, tele volt a plébánia udvar. Hát azért olyan 10-20 ezer közti látogató fordul meg ott a 10 nap alatt nálunk.
Az elmúlt percekben most az elmúlt percekben Illés Sándor atyával beszélgetett Pálfalvi Neőze Judit kolléganőm. Műsoridőnk lejárt, nagyon köszönöm, hogy itt voltak január 2-án az első közös csütörtök reggeli napidnítónkban. Mindenkinek áldott szép napot kívánok, és arra kérem önöket, ha tehetik, akkor maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hallgassanak minket 2025-ben is. Áldott békés, boldog és egészségben, vidámságban gazdag, új esztendőt kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.